Szeptember 28-án este 7-kor az RS9 színházban lesz egy előadás, amit nagy szeretettel ajánlok mindenkinek, de túl azon, hogy ajánlom, itt van velem az előadás főszereplője is, Sütő András színész. Szervusz!
Szervusz, köszönöm szépen, hogy itt lehetek, és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
Szeretettel várod őket. Na,
is.
Minden tréfát félre. Kezdjük azzal, hogy ez egy versest. Versekkel foglalkozni szerintem egy színész akkor kezd, amikor egy bizonyos szintre elér, akár korban, akár érettségben, mert verseket olvasol ugyan, de verseket előadni, az szerintem egy iszonyatosan kockázatos és felelősségteljes dolog. Szerintem, én így látom. Szóval ez a monodráma, ezt pont egyébként múltkor beszélgettem egy színésszel, szintén egy másik előadásról, monodráma az mindig egy nagyon-nagyon nehéz feladat, és egy óriási vállalás.
József Attilának a Szabad Ötletek jegyzéke című írásából született ez az előadás, és amellett, hogy elhangzik ez az írás, amellett az életművéből közismert versekkel van megtűzdelve ez az anyag. Szóval ez olyan szempontból egy komplex dolog, hogy a Szabad Ötletek jegyzékét azt az élete utolsó évében, utolsó időszakában írta. Nem Gyömrői Edit kért erre, de Gyömrői Edittel való viszonya, aki a pszichoanalitikusa volt, Aha. Ő kezelte, ő volt az egyik utolsó pszichoanalitikusa.
De ő pszichiáter volt, nem?
Mármint Gyömrői?
Igen.
Gyömrői Edit? Hát akkoriban úgy fogalmaztak, Igen. Hogy pszichoanalitikus.
Igen, mert valahogy úgy olvastam róla, hogy a pszichiáterével. Ugye azért nem mindegy, mert vagy pszichológus, vagy pszichiáter.
Tulajdonképpen az nagyon fontos a Gyömrőit megjegyezve, hogy ő nem volt végzett. Tehát ha ma néznénk, akkor ő egy OK-s képzést csinált. Ha átadaptálnánk a mai korra az ő pszichoanalitikusi végzettségét. Később aztán elvégezte, ő Berlinbe elvégzett egy pár éves, talán 2-3 éves dolgot, de nem egy komplett 5 éves képzésen vett részt, ami után hazajött, mert ott a zsidó törvények, amikor kijöttek, ő a zsidó származására való tekintettel minél hamarabb először Prágába, aztán Budapestre
Féljött
jött.
A Gyömrői Editből is így felkészült.
És aztán Budapestről ment, aztán Londonba, aztán később Ceylonba. De ezt csak azért mondtam el lábjegyzetbe, mert szellemileg egy iszonyatos nagy partnert talált József Attila Gyömrői Edit személyében, aki egy pár évvel idősebb nő volt, és maga József Attila is jól ismerte Sigmund Freud tanait, a pszichoanalitikával foglalkozott, nagyon divatos volt akkoriban Sigmund Freud, és minden felvilágosult, olvasott, okos elme foglalkozott vele sokat. Ő tulajdonképpen beleszeretett, vagy legalábbis azt hitette el magával, ismerjük szerintem ezt az érzést, amikor szerelmesek vagyunk, vagy szerelmesek szeretnénk lenni. Ebben az időszakban ő Szántó Judittal ért egy háztartásban. Tehát ő volt az élettársa. Nem voltak összeházasodva, de Szántó Judittal laktak és éltek együtt, amikor Gyömrői Edit kezelte. És Gyömrői Edit kezelése alatt József Attila beleszeretett ebbe a nőbe. Ez egy viszonzatlan szerelem volt, és csak azért indítottam ennyire messziről el, mert tulajdonképpen ez volt a mozgatórugója annak, hogy megírja ezt az anyagot, mert akkoriban nagyon bevett szokás volt a szabad asszociációk módszere. Tehát mondja el a páciens azt, ami az eszébe jut. Mondja Aha. ki a legelső szót, ami az eszébe jut, és aztán, ha utána nem jut az eszébe semmi, amit kimondott szó, arról, ami az eszébe jut. És ez lesz egy asszociációs füzér. És akkor ez alapján felállítanak egy vizsgálat alapján az asszociációs láncból következtetnek a betegnek állapotára, vagy különböző stádiumaira. Ő ismerte ezt a módszert, Gyömrőivel lehet, hogy gyakorolhatták is, ezt csak azért mondom, hogy lehet, mert ez egy vak volt. Nagyon jól dokumentált a kor, amiben ő élt, mind Gyömrői, mind József Attila oldaláról, de maga a terápia az nem jelent meg, nem tudjuk, hogy mi történhetett valójában ott a zárt ajtók mögött, és Gyömrői is később az élete során erről nem nyilatkozott az orvosi titoktartásra hivatkozva. Viszont József Attiláról tudjuk, hogy 36 májusában beült a törzshelyére, a mai írók boltjára az Oktogonnál, a japán kávéházba, Aha. és ő kinyitott egy füzetet, és 36 május 22-én 12 előtt 8 perccel elkezdett teleírni egy füzetet a szabad asszociációs módszer alapján, mindent, ami az eszébe jutott. Ezt fél hatig írta aznap pénteken. Egyrészt megtelt a kávéház, és túl sok lett a zavaró körülmény, másrészt nagyon mélyre került önmagába. Ah, tehát elkezdett
hát
bányászni.
Ennyi idő alatt képzel csak el, hogy gondolom föl se áll.
Nem, maximum vizelni ment ki, ahogy erre van egy-két utalás a jegyzékbe. Aztán ő hazament, és ezt vasárnap, pénteken kezdte el, és vasárnap este 8:20 perckor fejezte be. És ami a megdöbbentő, ezért az alcíme az eredeti, az az, hogy Szabad ötletek, jegyzékek két ülésben. Ez erre utal a cím, hogy ő ezt így két részletben írta meg. Ami a megdöbbentő az az, hogy 8 óra 20-kor befejezte, majd 3:49-kor, aznap este írt az egészhez egy foglalatot. Egy használati útmutatást, kvázi belegondolt ő abba, hogyha ez kikerülne ez az anyag, akkor legyen valami használati útmutató ahhoz, aki a kezébe veszi, hogy mi is ez az egész. És ez úgy hangzik, hogy az a szerencsétlen, aki ezeket írta, mérhetetlenül áhítozik a szeretetre, hogy a szeretet visszatartsa őt oly dolgok elkövetésétől, melyeket fél megtenni. Őt olyasmiért verték, amit soha nem tett volna, ha szerették volna. Ő az a gyermek, akit nem szerettek, és akit ezen kívül azért vertek, mert nem tudták elviselni azt, hogy nem szeretik. Így kívánja ő a szeretetet azért, hogy ne bántsák. Most ez a szerencsétlen bolond nagy szerelmet táplál az analitikusával szemben pusztán azért, mert azt hiszi érzelmeiben, hogy az nem bántja. Nem veszi észre az analitikus gonoszságát, azt, hogy az csak heti 3 óra erejéig veszi őt emberszámba, és azt is csak azért, mert kénytelen ennyire emberszámba venni a 40 pengőért, amire szüksége van, és hogy még a havi 40 pengőért is csak azért foglalkozik fel, amikor foglalkozhatna mással is, mert ő egy mással is helyettesíthető. Tehát mindegy, hogy kivel foglalkozik, és ezért foglalkozik vele.
Az van, ebbe te beleástad magad tisztességgel, és közben, ahogy elmondod ezt a szöveget, azon gondolkodom, hogy mit segít az, hogyha ezt egy másik színésztől is látod, és hogy te miért mertél hozzányúlni ez az anyaghoz?
A kérdés nagyon jó, mert összekapcsolódik a kettő. Én ezt az anyagot nem ismertem. Hát nem tanítják sem középiskolában.
Hol találtad?
Ezt megrendeltem teljesen új példányként, csak én ennyire elnyűjtem.
Úgy néz ki, mint egy nagyon régi antikvány.
Nyugodtan néz bele, ezt én nyűjtem ennyire el. Ez egy teljesen zsírúj könyv volt, a legújabb állapotába vettem meg, amennyire újonnan csak meg lehet vásárolni egy könyvet borítóval. Amit látsz rajta, ezt az elnyűjtséget, ez az én forgatásom miatt van, meg azért, mert foglalkoztam vele, tanultam. Én ezt 22 májusában vettem meg, és kezdtem el forgatni, és 23 októberében mutattuk be a Kávéházak éjszakáján. Az Ülj közele produkcióval való közreműködésben jött létre ez az előadás, és tulajdonképpen tavaly október 20-a óta tegnapig, mert tegnap voltam vele Sárospatakon egy gimnáziumba, 12-eseknek vittem el az anyagot, mert ők akkor tanulják kötelezően József Attilát, és a Szabad ötleteket nem. Tegnap 31-ére mondtam el ezt az anyagot, és 32. lesz az előadása, amit beharangoztál. És válaszolva a kérdésedre, én nem ismertem. Nem is ismertem József Attilának ezt az oldalát.
Akartál korábban József Attila versekkel foglalkozni, vagy foglalkoztál?
11 éves koromtól jártam versmondó versenyekre. Volt olyan, hogy kötelezőnek József Attilát adtak, mert volt ugye mindig egy szabadon választott vers.
Színészként, tehát már a színészi életed során.
Amióta tudatosan készülök, vagy készültem arra, hogy ezzel szeretnék foglalkozni, én elkezdtem verseket. Aha. Csak úgy, tehát semmilyen nyomás, kötelező megfelelési kényszer miatt nem volt rám erőltetve, hanem egyszerűen úgy, mint amikor megtalál egy anyag, tehát hogy mit tudom, én szerelmes vagyok, akkor érdekes, ha az ember, akkor szerelmes verseket fog olvasni.
És pont József Attilát. Vagy még Pirinszkit.
És vagy hogyha, amikor én feljöttem Budapestre, egy kis faluból származom, 2007-ben jöttem fel, és nem ismertem itt senkit, tök idegen volt a város, és úgy találtam egy verset, ami erre a hangulatra úgy ráült. És akkor úgy elkezdtem ezzel foglalkozni, ezzel a versével, az április 11. Ráadásul pont József Attila születésnapja, a költészet napja, és róla köztudott volt, hogy ő sokszor írt a saját születésnapjára saját magának verset. Igen. És ebben a versben úgy indul az eleje, hogy a talló kalászait hányva és a verebek közé belesvén nagy szél kapott föl egyszer engem hirtelen áprilisi estén. Gyerekeit kereste arra, s engem talált ott, épp az útban. Bömbölt, örült, és én mosolyogva rengeteg mellén elaludtam. Vitt, falvon, földeken keresztül. Na és ez a dolog, ahogy ez indul, és elkezdett egy saját mítoszt, mesét kitalálni a saját életére, ez akkor nagyon rímelt az én a hangulatomra belül 2007-ben, és én mindig ilyen intuitív alapon kerültem kapcsolatba versekkel. Szerintem mindannyian így vagyunk, mert hogyha ez egy külső kötelező nyomás, tehát meg kell tanulni, mert kötelező fel van adva, akkor az csak egy távolságot szül.
Nagyon vicces, eszembe jut erről, hogy verseket írt a saját születésnapján. Egyszer apám fölhívott a születésnapomon, és mondja, hogy 32 éves lettem én, meglepetés, apám, várj, 33 vagyok. Tudod, hosszú csönd. Miért? Hát mondom, azért, hogy 85. Erről eszembe jut, hogy tényleg egyébként a József Attilával, tehát, hogy annyira belénk ivódott József Attila költészete, hogy bármilyen helyzetben, bármilyen időpillanatban elő lehet kapni egy József Attilát.
Már gyerekként is, hát ott van az Altató, Aludjél szépen, Kis Balázs, tehát hogy annyira minden.
De ez jó, hogy az irodalmunknak vagy a kultúránknak ennyire része lett, ez nagyon jó. Ami viszont nagyon szomorú, mert a pohár mindig ugye félig tele, félig üres, és azért félig üres, mert erről nekem mindig eszembe jut József Attila élete, hogy azt a nyomort, azt a folyamatos megaláztatást, azt a meg nem nyugvást, ami József Attilát végig kísérte az utolsó percéig, azt nem lehet kivenni a képletből.
Nagyon érdekes, amit mondasz, mert az a batyú, amit ő kapott, azt ő próbálta egész életébe leplezni. Tehát a kortársai, vagy felülviselkedni. A kortársai egészen 33-ig, 32-ig, maga Szántó Judit is, akivel együtt élt, azt mondták, hogy ő egy iszonyatosan életvidám, pozitív ember volt, csillogó szemekkel, mindig nagyon-nagyon szeretett beszélni, uralni a beszélgetéseket, imádott vitatkozni. Egy felkészült, intelligens, művelt, de pozitív életszemléletű ember volt. Nagyon érdekes, hogy mindig frissen vasalt fehér ing volt rajta. Ha bárki megnézi a fényképeket róla Google-on, nyakkendő, zakó, tehát mindig többnek mutatja magát, mint ami vagy, mint ahonnan jött. Vagy hogyha elmentek kirándulni, akkor is nem túrázó ruhába ment, hanem zakóba, öltönybe.
Az egy másik világ is volt azért.
Hát, ha készülhet róla egy fénykép. Nagyon érdekes, hogy az édesanyja Pőce Borbála mosónő volt Budapesten. Az édesapja, ő szappanfőző eredetileg. Ők ketten jöttek össze, mind a ketten vidékről származtak. Feljöttek Budapestre, hogy együtt életet kezdjenek itt. Született József Jolán, József Etelka, József Attila, hárman testvérek. 4-5 éves volt akkor, amikor az apja lelépett, azt mondta, hogy ő új élet reményébe Amerikába megy, hogy segítse a családot, mert így nem fognak tudni itt megélni. 20-as évek. Budapestjén vagyunk. És hazudott, de ezt nem tudták. Ő elment vissza Romániába, mai Románia területére, onnan származott, és új életet kezdett egy nővel, akivel csalta Pőce Borbálát. Az otthon maradt egyedül, gyermekeit egyedül nevelő nő nem nagyon tudta fenntartani ezt a családi modellt akkoriban három gyerekkel, úgyhogy Etus és Attila árvaházba kerültek. Aztán onnan Makai Ödön, Öcsödön örökbe fogadta őket. Elmegy az apád, életed első 5 éve általában nagyon meghatározó. Lelép az apád, megszűnik a kapcsolat vele. Anyádat elszakít tőle, mert bead árvaházba. Árvaházból Öcsödre kerülsz, ahol közli veled a nevelőapád, hogy Attila, ilyen név nincs a faluba, te Pista vagy. Ez egy olyan súlyos identitásvesztés.
Ezekkel te hogyan tudtál végigmenni? Szóval ezeket végig kell zongorázni. Te hova nyúltál? Mert ezek fontosak. Tehát amikor előadsz egy ilyen anyagot, akkor fontos az, hogy ezek honnan jönnek.
Kegyetlenül átsütnek ezen az anyagon. Annyira kegyetlenül őszinte.
Tehát az a baj, hogy most nem akarok nagyon sokat beszélni a nehézségéről, de az biztos, hogy színészként, hogyha József Attila anyaghoz nyúlsz, akkor az valahol áldás, valahol átok. Tehát azzal neked nap mint nap foglalkozni kell, 24 órás, ott neked közben évférfiának kell lenned a feleségeddel, közben ezt az életet, ezt az identitást neked valahogy magadévá kell tenned.
Erről kettő dolog jut az eszembe. Az egyik az, hogyha egy színész Otellót játszik este a színházba, és megfojtja Desdemonát, neki nyilván nem kell otthon a feleségét fogja. Ez csak egy lábjegyzet.
A
másik, hogy nekem
más a
pontosan
helyzet.
Volt összesen egy annyira üres járatom 2022. májusától szeptemberig, hogy én akkor elgondolkodtam, és akkor most visszakanyarodok, hogy én ezt miért vettem elő, vagy hogy került
az elembe. Nem kaptam választ.
Én ezzel az anyaggal 2007-ben találkoztam Jordán Tamás előadásában, mert rajtam kívül ezt az anyagot ebben az országban ő tudja, és ő képviseli. Neki emblematikusan összefort az életművével ez az anyag, mert már több mint 40-45 éve mondja. És most 80 éves a Tamás, és a mai napig, ha jól tudom, műsoron tartja ezt, alkalmanként néha-néha elmondja ezt az anyagot. Egyébként az ő találmánya volt az a dramaturgia, amit én is használok, hogy a szabad ötletek jegyzékével párhuzamosan az anyagban bukkanjanak fel a lírai munkásságából versek, közismert versek, vagy versrészletek, betétek, hogy párhuzamosan egymás mellett, ha már Balaton szerszó és sínek is ugye közismert a tragikus végkimenetele, akkor egy párhuzamos vágányon lehessen látni, követni befogadóként ezt a lelki mélyreásást, és mellette, hogy ő mit mutat viszont magából mellette a költészetében. És ez egy nagyon érdekes képlete lesz az anyagnak, egy nagyon érdekes formába zárja így az anyagot, és párhuzamosan lehet egymás mellett látni azt, hogy ki ő belül valójában, vagy mit gondol magáról, a világról, a szüleiről, a testvéreiről, a kortársairól, a nőkhöz való viszonyáról, önértékelési problémákról, és mellette pedig mit mutat meg a verseiben önmagáról, vagy minek szeretné magát mutatni. És láttam ezt az előadást, és az volt bennem, hogy úristen, hát egyrészt ezt az anyagot én nem ismertem. Nagyon-nagyon árnyalta pozitív értelemben, háromdimenziósabbá tette számomra József Attila személyét, húsfér, megfogható emberré vált, és nem csak egy fekete-fehér fénykép.
Hozzászoktunk ahhoz a komor fotóhoz, amit látunk József
Attilától.
Igen, igen a szomorúság háromszöge az ott van fönt, ugye, és ennyi, ez amit tudunk róla, és ugye van egy nagyon másfajta kép, ahol nincsen bajsza, egy kicsit testesebb,
igen.
És az is József Attila. De arról is még egyébként beszéljünk, szóval maradj még, légy szíves, most menjünk, szusszanjunk egyet, de beszéljünk még József Attila több személyiségéről is, meg az előadásnak most az előzményeit, meg az, hogy téged, hogy találd meg az anyag, ezt most átvettük, oké, de beszéljünk még magáról az előadásról is.
Jó.
És hogy ezt, mindezt hogyan valósítod meg, a vendégem Sütő András, a József Attila Szabad Ötletek jegyzékén alapuló előadásról beszélgetünk, ami egyébként nem sokára lesz, de majd még elmondjuk, hogy mikor lesz, maradjatok velünk.